Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Kovács Gézával, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatójával beszélgettünk. A hírek előtt röviden beszélt arról a nagyon nehezen megvalósított műtétről, ami után a zenekar felállt és elindult egy úton. De én idéztem az ön egyik mondatát, mely szerint egy jó művészeti menedzsernek egy közgazdász, egy pszichológus, egy pedagógus és egy szülő keverékének kell lennie, úgyhogy kérem, hogy ezt most először is konkretizálja. Már az úton lévő és lassan megérkező, illetve hát a nemzetközi hírét azóta ismét visszanyerő zenekarban hogyan tud egyszerre ennyi fejjel gondolkozni?
Hát a mi művészeti menedzserek valahogy olyanok vagyunk, mint a levegő a cintányér két tányérja között.
Mi sokat kap?
Hát elég sokat, de ez benne van a munkaköri leírásban. Ugye mi vagyunk azok, akik munkahelyi vezetőként, munkáltatói joggyakorlóként törvényesen kell, hogy irányítsuk a ránk bízott szervezetet. Mi tárgyalunk a fenntartóval, vidéki kollégáim, a polgármesterekkel, kerületi fenntartásúak, szintén a polgármesterekkel, nekem a mindenkori miniszter a munkáltatói joggyakorlom, és hát a mindenkori kultúrával foglalkozó minisztérium apparátusával kell napra nap tárgyalások eredményeként fölmutatni azt a költségvetést.
Tehát magyarul mindig dolgozni kell a pénzért.
Azért mindig, hát, hogy én ezt már hogy unom, őszintén szólva.
Nem csodálom. Ez a legrémesebb lehet az egészben. Illetve az egyik legrémesebb.
De tényleg, és én...
És állandóan el akarnak belőle venni, nem?
Folyamatosan, de volt úgy, hogy évközben, volt úgy, hogy május 25-én írtuk alá azt a szerződést, ami az egész évre szóló költségvetési támogatást biztosítaná, és augusztus 18-án 50%-kal csonkolták meg ugyanezt.
És volt olyan év, ami úgy kezdődött el, hogy tudta, hogy mennyiből fog gazdálkodni?
Nem, még olyan, hogy pontosan az lett volna, ami év végéig lett, olyan még soha nem volt. És ez azért elgondolkoztató, mert pályám során voltam már zenekari főnökség igazgatója, alapítványi igazgató, voltam költségvetési, központi költségvetési szerv igazgatója, irányítottam költségvetési szerv átalakítását KHT-vá, közhasznú társasággá 2002-ben, és hát amikor non-profit gazdasági társaság lettünk, akkor is hát én voltam az igazgató, és belegondolok, hogy 20 év alatt, amióta ennél a társaságnál vagyok, ha jól számolom, összesen 12 kultúrával foglalkozó miniszter.
Fogyasztott el, mondhatnám, illetve fogyasztott el a politika.
És az igazság az, hogy politikát, és arra nekem kínosan ügyelnem kell, és ez nem is esik nehezemre, hogy politikailag semleges legyek, mert mindig azt szoktam mondani, ilyen vagy olyan világnézetű muzsikusaimnak, amikor így vagy úgy próbálnak biztatni, hogy mi az adófizetők pénzéből működünk, melyek adófizetők között van ide, oda és amoda szavazó is, amúgy meg a magyar kultúra, az univerzális, egységes, egyetemes.
És mindegyik szereti Bartókot, azért jön a koncertre.
És Bartóknál jobb szimbóluma nem lehet annak, hogy fölött áll mindaz, amit mi csinálunk a napi politikai acsarkodásokon. Szóval csak azt akartam...
Jó, azért kíváncsi vagyok, hogy ez hányszor jutott az eszébe, amikor öröngve kijött egy miniszteri szobából.
De épp azt akarom mondani, hogy az a különös, hogy a valamikori miniszterekkel mindegyike él, még tartsa is őket a teremtő sokáig köztünk. Ha összefutunk valahol, kimondottan szívélyes a viszonyunk, és ha érdeklődöm, hogy miért volt a hercehurca, akkor igazából nem találnak rá választ, és valahova lefelé mutogatnak, vagy másik minisztérium irányába. Hát én azt a hübriszt szeretném valahogy megkeresni és fészkéből kiragadni, amely meggátol bennünket abban, hogy például holland mintára 3 vagy 4 évre előre tudjuk, hogy miből gazdálkodunk. Hát mi a 2016-os japán turnéval nagyjából kész vagyunk, ami majd valamikor novemberben lesz.
Mi az, hogy nagyjából kész vagyunk?
Hát az, hogy a műsor megvan, az időpontok megvannak, tehát mindent előkészítettünk, igen. Vendégművészek.
Repülőjegy nincs.
Hát az még nincsen, de hát az is meg lesz majd.
Mert a japánok veszik.
Japánok veszik természetesen. Mi nem, mi soha nem költjük az adófizetők pénzét turnén olyasmire, amit...
Világos, és mi nincs meg akkor. Az éves költségvetés.
Hát azt nem tudom, hogy
vagy
16-ban
az
mennyi, azt nem tudom, hogy 16-ban mennyi lesz az éves költségvetés. Az idei talán már megvan, de az sem egyfajta módon, az sem a költségvetésbe beépítve, hanem egy másik forrásból biztosítják majd talán a tavalyi összeget. Hát én azt a boldog pillanatot várom, amikor akad majd egy kormány és egy miniszter, amely azt mondja nekünk, ha másnak nem, nemzeti alapintézményeknek bennünket így hívnak, de az igazi álmom az lenne, ha minden magyar előadóművészeti intézménynek azt mondanák, hogy kérem, 4 évre előre ennyi pénzt tudunk adni. Ebből gazdálkodjanak, de ezt legalább garantáljuk. És akkor mi pontosan tudnánk, hogy hogyan működhetünk.
Egyszer volt erre valami fajta kísérlet. Úgy emlékszem. Hát lehet, hogy az NK-on belül egyébként, hogy erre gondoltak, de én attól tartok, hogy ön már rég nyugdíjas lesz, és félek, hogy ilyen akkor se lesz majd.
Pedig nagyon-nagyon szeretném, és tudom, hogy azt mondják, hogy a költségvetési törvény az 1 évre szól, hogy éventúli...
Hagyjuk is. Igen, ez volt az igazgató közgazdász feje. És a szülő feje?
A szülő feje az, amikor muzsikusok összevésznek egymással, amikor...
Be kell menni és rendet csinálni, mint az óvodában?
Nem, mert olyankor félrevonom a muzsikust, elbeszélgetek vele.
Miről?
Megkérdezem, hogy mi a baj, hogy otthon van-e valami, tudom, hogy válófélben vannak, vagy tudom, hogy haldoklik az édesapja, vagy tudom, hogy most éppen veszélyeztetett terhes a feleség, vagy tudom azt, hogy hát ugye mi, hogy mondjam, csak nem kiszolgáltatva senkit, a művészeti intézményeknél az átlagosnál érzékenyebb emberek végzik a munkájukat.
A rádiókban is csak ennyit szeretnék hozzátenni.
Igen, csak még egy rádióban effektíve közgazdász, bölcsész dolgozhat, addig nálunk művészek vannak. És azért abba gyorsan gondoljunk bele, hogy a művészek sorsa tipikusan rendszerint az, hogy 4-5-6 éves korukban kiderül, hogy tehetségesek, attól kezdve az életük gyakorlással telik, attól kezdve fölkészülésre, versenyekre, attól kezdve minél tehetségesebbek, annál bizonyosabban egy spirális szerint működnek, egyre inkább beszűkül a töltsér, és a Zeneakadémia elvégzése közben, és után tessék versenyeket, nemzetközi versenyeket megnyerni, és tessék sztárrá válni. Ám ez nagyon keveseknek sikerül. És nagyon sok muzsikus megalkuvásként éli meg azt, hogy neki próbajátékon kell részt venni egy zenekarba.
És megalkuvás a zenekari lét?
Egyáltalán sokszor. Nem. Ha én még egyszer születnék, én biztos, hogy zenekari muzsikus lennék, az csodálatos dolog.
Én egy főigazgató helyébe ugyanezt mondanám.
És lehet, hogy ők meg azt mondanák, hogy legközelebb születnek főigazgatók lennének.
Nem. Azt gondolom, hogy mindenki szóló zenész akar lenni, ez teljesen természetes.
De együtt muzsikálni nagyon jó, és
biztos.
Olyan gazdag a szimfonikus irodalom, és hogyha egy-egy igazán jó...
És ezt szokta mondani Bélának, és Lajosnak, és Ferinek, amikor örjöngenek a folyosón?
Nem, ez személyre szóló, meg kell érezni, hogy kivel milyen hangot kell megütni, ki a nyersebb hangból ért, ki nagyon-nagyon meg kell simogatni, ki az, aki tudom, hogyha kórházban van, meg kell látogatni, mert jól esik neki, vagy mert magányos, és azt is tudom, hogy a boldogságához mindenképpen az kell, hogy egy próbáról elengedjem, de olyan indokkal, amit nem lehet megmondani, mert akkor elszabadulna a pokol. Mert egyébként nálunk nagyon nagy fegyelem és rend van, de tényleg. Szóval, hogy a pedagógust meg inkább ilyen idősebb családtagot gondolnék, mint az én bátyáim vagy a szüleink voltak, hogy erre is szükség van, meg hát pszichológusra is, ami ehhez szorosan kapcsolódik, mert mondjuk, ha egy vendégkarmesternek nem tetszik, ahogy a nagydobos ránéz, vagy túlságosan erősnek találja a világítást, és emiatt hisztibe tör ki, akkor azt kezelni kell.
Tehát vagy, a karmestert is.
Hogyne. Hát a karmester is egy egészen különleges teremtménye az égnek, mert a fejében rendszerint nagyon-nagyon komplex tudás van. És
azt hittem nagy zűrzavar, azt akarom.
Lehet, hogy az is. Én nem tudom, de amikor kiállnak...
Igyekszik rendet teremteni, amikor vezényel.
Amikor kiállnak, akkor azt a látszatot kell, hogy keltsék, hogy fölényesen birtokolják a megszólalandó műnek minden egyes hangját.
És ez óriási szorongást kell bennük.
Nagyon sokban igen, nagyon sokban. Ez egy külön fejezet lenne, majd egyszer beszélgessünk külön csak a karmesterekről.
Csak egy percben most, hogy hogyan kezeli a karmester szorongását.
Hogy van akit nagyon nagy örömmel fogadunk, és bennünket tölt föl, mondjuk Kovács János karmester, ilyen bűbáj és tünemény, és vannak meg nem nevezendő karmesterek itt, akik sokszor a főpróba előtt jelentik ki, hogy most akkor ők az első géppel mennek haza, mert a körülmények nem tetszenek, vagy mert a szállodaszobában rosszagú szappan volt, vagy bármi.
És ezek világsztárok általában velük sokkal nehezebb.
Igen.
Bár és akkor mi van, kicseréli a szappant a szállodai szobában?
Mindig van rám módszer, nem ment még el karmester.
Folytatjuk mindjárt Kovács Gézával.